Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mára Rádió hallgatókat és mindazokat, akik napi szinten kezükbe veszik a rózsafűzért. Szokásomhoz híven egy énekkel kezdeném az előadássorozatot. Ha égből földre néz szemed, anyánk habút és bajt keres, ha nézed lent a föld porát, kijárott véres Golgotán, gyermekidre néz, sorsunk mi nehéz, hát szállj meg minket, és védj meg minket. E harcban annyit szenvedőket. Ó, szűz anyánk, te jól tudod, nekünk csak szenvedés jutott. Vesd áldó két szemedre hán, és felragyog még Golgotán. Gyermekidre néz, sorsunk mi nehéz, hát szállj meg minket, és védj meg minket. E harcban annyi szenvedőket. Kedves hallgatók, folytatom a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelet. A szemlélődés útja következik. Ebben azt írja a Szent Atya, újra határozottan javasoljuk a rózsafűzér imádkozását, a legfontosabb indíték a következő tény. A rózsafűzér az egyik legalkalmasabb eszköz annak előmozdítására, hogy a hívők a szemléljék a Krisztus misztériumot. E szemlélődést a Novo Mileno Ine Unte apostoli levélben úgy mutattam be, jegyzi meg a Szent Atya, mint az életszentség igaz és sajátos pedagógiáját. Olyan kereszténységre van szükség, amely elsősorban az imádkozás művészetéről ismerhető fel. Miközben a kortárs kultúrában sok ellentmondás közepette újjáéled a spiritualitás igénye, melyet más vallások befolyása is táplál, még sürgetőbb, mint korábban, hogy keresztény közösségeink, mondja Szent Atya, az imádság hiteles iskoláivá legyenek. Mint korábban, a rózsafűzér a keresztény szemlélődés legjobb és legdicséretesebb hagyományához tartozik. Nyugaton fejlődött ki, sajátosan elmélkedő imádság bizonyos módon megfelel a keleti kereszténység talaján kisharjadt a szív imádságának vagy a Jézus imádságnak. A Szent Atya a bevezetésben egy ilyen fejezetet is tárgyal, hogy imádság a békért és a családért. A rózsafűzér szorgalmazásának nagyobb aktualitást ad néhány történelmi körülmény. Köztük az első, nagyon kérnünk kell Istentől a béke ajándékát. A rózsafűzért elődeim s én magam is többször úgy ajánlottuk, mint a békért szóló imát. Egy olyan évezred elején, amely a 2001. szeptember 11-i merénylet döbbenetes eseményével kezdődött, és napról napra sokféle véres és erőszakos cselekmények történnek, a rózsafűzér újra fölfedezése azt jelenti, hogy elmerülünk Krisztus misztériumának szemlélésében, aki a mi békénk, mert, ahogy írja az Efezus 2.14-ben, a két népet egyítette, és a közéjük emelt válaszfarat ledöntötte, tudnilik az ellenségeskedést. A rózsafűzér nem imádkozható annélkül, hogy ne éreznénk és sügetését a béke szolgálatára. Különösen tekintettel gondoljunk Jézus szülőföldjére, mely ma is annyira megpróbált és egy keresztény szívnek annyira drága föld. Hasonlóan elkötelezettséget és imádságot sürget korunk egy másik kritikus területe a család, a társadalom sejtje, melyet elméletileg és gyakorlatilag egyre erősebben támadnak bomlasztó erők, s azt a félelmet keltik, hogy ezen alapvető és mással nem helyettesíthető intézmény jövője, s vele együtt az egész társadalom sorsa kérdésessé válik. A rózsafűzér imádkozásának sürgetése a keresztény családokban, a család lelkipásztori gondozásának tágabb keretein belül hatékony segítséget kínál a korunkat jellemző krízis pusztító hatásainak megfékezésére. A következő fejezet, amelyet a Szent Atya tárgyal, íme a te anyád, János 19.27. Azt mondja, számos jele van annak, hogy a Szent Szűz éppen ezen imádság révén mennyire érvényesíteni akarja anyai gondoskodását, melyre a szeretett tanítvány személyében a haldokló megváltó az egyház minden gyermekét rábízta, asszony, íme a te fiad, János 19.26. Ismerjük a körülményeket, mert közepette a 19. és 20. század folyamán Krisztus anyja éreztette jelenlétét, s hallatta hangját, hogy buzdítsa Isten népét a szemlélődő imádság e formájára. Különösen szeretnék emlékeztetni a keresztények életére gyakorolt döntő hatása és az egyháztól kapott hivatalos elismerés miatt a lurdi és a fatimai jelenésekre. E kegyhelyeken számos zarándok keresi a megkönnyebbülést és a reményt. Most pedig nézzük meg a Tanúk nyomában című fejezetet. Lehetetlen volna megszámlálni a szentek seregét, akik a rózsafűzérben találták meg a megszentelődés hiteles útját. Legyen elég emlékezni Grignion Szent Lajos Máriára, aki a nagyon értékes könyvet írt a rózsafűzérről. Vagy a kortárs Pietrelcsinai Pio atyára, akit az imént, mondja Szent Atya, akkor avattam szenti, vagy arra különleges karizmára, melyet boldog, bártoló, longó a rózsafűzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott, aki terjeszti a rózsafűzért üdvözül. De nézzük meg, hogy ki is volt ez a Bartolo Longo. Itáliában, Brindisi mellett, Lazianóban született 1841. február 11-én. A gimnáziumot a Francavillai Fontana piaristáknál végezte, majd Lecsében magánúton jogot tanult. Annyira szerette a zenét, hogy egy évig csak nem éhezett, hogy zongorát és fuvalát vehessen magának. 1863-ban beiratkozott a Nápolyi Egyetemre, ahol az erős liberális egyházellenes hatásra hitbeli kételjei támadtak, és a spiritiszták közé sodródott, akiknek ekkor templomaik is voltak Nápolyban. 1864-ben doktorált, hazatért családjához, s ügyvédként kezdett dolgozni. Jó barátja, Vincenzo Pepe professzor és Alberto Radente domonkos atya hatására megtért, fölhagyott az ügyvédi munkával, és szülővárosában, majd Nápolyban egészen Isten és a rászorulók szolgálatába állt. Nagyon kedvező házasodási lehetőséget visszautasítva tisztasági fogadalmat tett. Megismerkedett a Pompei környékén birtokos Marianna de Fusco grófnővel, és gyermekei nevelője, jószág kormányzója, idővel jótékonykodásban lelkitársa lett. 13. Leo pápa magán kihallgatáson fogadta őket, s tanácsára félreértések és rágalmak elkerülése véget, 1885. áprilisában házasságot kötöttek, de József házasságban, azaz teljes megtartóztatásban éltek. A Pompei környékén élő nép vallási tudatlanságát látva, Longo tanítani kezdte őket a katekizmusra és a rózsafűzérre. Egy kedves nővértől ajándékba kapott, egy vászonra festett, nagyon rossz állapotban levő rózsafűzér királynője képet. Restauráltatta, és 1875. november 13-án a birtok egy kicsi kápolnájának oltárára helyezte, ima meghallgatások után 1876. május 9-én Longo letette egy nagy kegytemplom alapkövét, mely egy év alatt elkészült, s győzelmes boldogasszony tiszteletére szentelték. A főoltárán elhelyezték a szépen kijavított, keretbe foglalt és megkoronázott kegyképet. A templom körül Longo leányárvaházat nyitott, s a szintén általa alapított rózsafűzér leányaira bízta. megalapította, és a keresztény iskola testvérekre bízta a bebörtönzöttek gyermekeinek intézetét, a Lombroso elmélet, mely szerint a bűnözés készsége öröklődik cáfolatául. Közben folyóirataival, például az Il Rosario és Nuovo Pompei és szikkeivel is hirdette és terjesztette a kegyhely győzelmes boldogasszonyának dicsőségét. Ezáltal korábban romváros Pompei világhírű kegyhely lett. Bartolo Longo 1926. október 5-én halt meg, és Szent II. János Pál pápa 1980. október 26-án boldoggá avatta. De visszatérek erre a kijelentésre, a sugalmazott kijelentésre, aki terjeszti a rózsafűzért, üdvözül. Tehát e sugallat alapján milyen szép, úgy éreztem, hogy Pompeiben templomot kell építenie boldog Bartolo Longónak, a rózsafűzért királynője tiszteletére, annak az akkori városnak a romjain, amelyet éppen megérintett az evangélium, mielőtt 79-ben a Vezúv lávája eltemette, és csak századokkal később bontakozott ki a hamujából a klasszikus műveltség fényének és árnyainak tanújaként. Vagyis Bartolo Longo egész életművével, de különösen a 15 szombat áldatosságával a rózsafűzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét tárta elénk, és ehhez nagy bátorítást és támaszt kapott a rózsafűzér pápájának, nevezett 13. Leóban. Az enciklika pápai buzdítás első fejezeti következik Máriával szemlélni Krisztust. Egy arc, amely ragyog, mint a nap. Elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, olvassuk a Máté 17.2-ben. Krisztus színeváltozásának evangéliumi jelenete, amelyben a három apostolt, Pétert, Jakabot és Jánost magában ragadja a megváltó szépsége, úgy tekinthető, mint a keresztény szemlélődés képe. Krisztus arcára szegezni a tekintetet, fölismerni a misztériumot, emberségének mindennapos és fájdalmas útján, s végül meglátni az isteni ragyogást, mely véglegesen az Atya jobbján megdicsült, föltámadottban nyilvánul meg. Krisztus minden tanítványának feladata tehát a miénk is. Miközben ezt az arcot szemléljük, kitárulunk a Szent Háromságos élet misztériumának befogadására, hogy mindig újra megtapasztaljuk az Atya szeretetét, és örvendjünk a Szent Lélek örömével. Így valósul meg számunkra is Szent Pál szava, mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk az Úr lelke által, olvasható 2 Korintus 3.18-ban. Továbbá Mária, a szűzanya, a szemlélődés mintaképe. Miért? Máriában a Krisztus szemlélés fölmúlhatatlan mintaképét kapjuk. A fiú arca különös jogcímen tartozik hozzá. Az ő szíve alatt formálódott, emberileg hasonló lett hozzá, ami kétségtelenül még nagyobb lelki bensőséget is jelent. Senki sem hasonlítható Máriához abban, ahogy állandóan szemlélte Krisztus arcát. Lelki szemei már az angyali üdvözletkor rászegeződtek, amikor a Szentlélektől fogadta őt, és a következő hónapokban kezdte érezni jelenlétét és elképzelni arcvonásait. És mikor végre Betlehemben világra hozta, testi szemeivel is megpillanthatta a fiú arcát, miközben bepolyálta és jászolba fektette. Olvassuk Lukács 2.7-ben. Ettől kezdve tekintete, mely mindig imádó csodálattal volt tele, nem szakadt el tőle. Tekintete olykor kérdő volt, mint amikor a templomban megtalálta őt, fiam, miért tetted ezt velünk? Lukács 2.48. Tekintete mindig átható és képes olvasni Jézus bensejében annyira, hogy fölfogja rejtett gondolatait és megérti döntéseit, mint Kánában, lásd János 2.5. Máskor ez a tekintet nagyon fájdalmas, főként a kereszt alatt, ahol bizonyos értelemben a szülő tekintete lesz, hiszen Mária nem csupán osztozik az egyszülött szenvedésében és halálában, hanem a szeretet tanítvány személyében elfogadja a rábízott új fiút is, János 19.26-27. És ez a tekintet húsvét reggelén a föltámadás örömétől ragyog, és pünköskor a Szentlélek kiáradásától lángol, olvassuk az apostolok cselekedetei 1.14-ben. Nézzük meg Mária emlékeit. Mária Krisztusra szegezett tekintettel élt, és megjegyezte minden szavát. Azt olvassuk a Lukás 19.2-5-1-ben. Emlékezetébe véste, mindezt is szívében gyakran elgondolkodott rajtuk. Jézus emlékei, melyek a lelkébe vésődtek, mindenhová elkísérték, és a fiú mellett élt életének minden helyzetében föl tudta azokat idézni. Bizonyos értelemben ezekből az emlékekből állt össze a rózsafűzér, melyet ő maga földi életének napjaiban szüntelenül mondott. Hálájának és dicséretének motivumai most is a mennyei Jeruzsálem öröménekei közepette is változatlanul ugyanazok. Ezek indítják anyai gondoskodásra az zarándok egyház iránt, melyben ő tovább fonja a maga evangéliumi elbeszélésének a fonalát. Mária állandóan a hívők szeme elé teszi fiának misztériumait azzal a kívánsággal, hogy szemlélődjenek és részesülhessenek a misztériumok üdvözítő erejéből. Amikor a rózsafűzért imádkozza tehát a keresztény közösség, harmóniába kerül Mária emlékezésével és tekintetével. Végezetül pedig a rózsafűzérről röviden, mint szemlélődő imát. A rózsafűzér Mária tapasztalásából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. Ha megfosztanánk a dimenziótól, természetét veszteni, miként hatodik Pál hangsúlyozta, szemlélődés nélkül a rózsafűzér lélektelen test, s mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus intelmének, vagyis amit Máté 6.7-ben olvashatunk, amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért találnak meghallgatást. A rózsafűzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad. Hatodik Pál e mély gondolatánál meg kell állnunk, hogy kiemeljük a rózsafűzér néhány tulajdonságát, melyek jobban érthetővé teszik a Krisztus szemlélés sajátosságait. Kedves hallgatók, az órára tekintve úgy látom, hogy lejárta az előadás időtartama 20 perc, ezért itt most megállok, és mához 2 hét ismételten folytatom az adást. Máriával emlékezni Krisztusra, következő fejezet, Máriától megismerni Krisztust, és így tovább. Befejezésül fogadják szeretettel a következő éneket, Mária éneket, amelynek a címe Gyullad az én szívem.
Gyullad az én szívem, szűz anyámért, a tiszta szíveknek oltalmáért. Szerelmétől égek, valameddig élek, szívem feloldozom, neki adom. Ő a szép szeretet, kegyes anyja, szívemnek csak hozzád van bizalma. Nyugtát nem találja, szívem csak ő nála, ki a szent fiának felajánlja.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot kívánok, és imádkozzák gyakran a rózsafűzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve, Mihály Balázs, Micskei áldozópapot hallották.